Szeretett testvéreim! Mindenható Istenünk az Efézus beliekhez írott levél második fejezetének verseiből szól hozzánk. Hallgassuk meg az ő igéjét, úgy, amint az írva van az Efézusi levél második fejezetében, a 11. verssel kezdődő és a rész végéig tartó szakaszban. Emlékezzetek tehát arra, hogy ti egykor pogányok voltatok, úgynevezett körülmetéletlenek a körülmetéltek szerint, akik viszont azért nevezik magukat így, mert testükön emberkéz által körül vannak metélve. Ti abban az időben Krisztus nélkül éltetek, Izrael közösségétől elkülönítve, és mint az ígéret szövetségein kívülálló idegenek, reménység nélkül és Isten nélkül éltetek a világban. Most pedig Krisztus Jézusban ti, akik egykor távol voltatok, közel kerültetek a Krisztus vére által, mert ő a mi békességünk, aki a két nemzetséget egyítette, és az ő testében lebontotta az elválasztó falat, az ellenségeskedést, miután a tételes parancsolatokból álló törvényt érvénytelenné tette, hogy békességet szerezve a kettőt egy új emberré teremtse önmagában. Megbékéltette mindkettőt egy testben az Istennel, miután a kereszt által megölte az ellenségeskedést önmagában, és eljött, és békességet hirdetett nektek a távoliaknak, és békességet a közelieknek. Mert általa van szabad útunk mindkettőnknek egy lélekben az Atyához. Ezért tehát nem vagytok többé idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek, és háza népe Istennek. Mert ráépültetek az apostolok és a proféták alapjára, a sarokkő pedig maga Krisztus Jézus, akiben az egész épület egybeilleszkedik, és szent templommá növekszik az Úrban, és akiben ti is együtt épültök az Isten hajlékává a lélek által. Még egyszer olvasom, és különösen is a testvérek szívére helyezem a 19. vers első felét. Ezért tehát nem vagytok többé idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek. Kedves testvérek, ezt az ige hirdetést néhány nem személyes, de nem is költői kérdéssel szeretném kezdeni. Tisztelettel kérem önöket, hogy egy egyszerű kézfelemeléssel válaszoljanak. Először is azt kérdezem, hogy akik itt ülünk együtt, hányan tartózkodunk Svájcban tartósan? Hányan élünk itt? Hányan dolgozunk itt évek óta, vagy éveken át? Mindannyian, akik itt vagyunk. A jelenlévők közül hányan svájci állampolgárok? 3 kivétel van összesen. A gyülekezet többi része, mint svájci állampolgár. Rendben van. Akkor most önöket kérdezem, akik svájci állampolgárok. Önök közül hányan születtek svájci állampolgársággal? Senki. Szeretett testvéreim, a felolvasott ige szakaszban Pál apostol 3 képet használ arra, hogy leírja, mit is kapott a világ az Úr Jézus Krisztusban. Ezek közül én éppen azért, amit az előbb elhangzott 3 kérdés és az arra adott válaszból kiderül, én különösen is erre az egy képre szeretnék a mai Isten tiszteleten figyelmet fordítani. Polgártársai lettetek a szenteknek. Ezt kapta a világ, ezt kaptuk mi az Úr Jézus Krisztusban, szeretett testvéreim. Emlékezzetek, így kezdődik ez az ige. Emlékezzetek arra az időre, amikor még nem hallottatok a Krisztusról, amikor még nem fogadtátok be őt a szívetekbe. Emlékezzetek arra, hogy mi voltatok nélküle, mert hogyha elfelejtitek, akkor nem értékelitek azt sem, amit kaptatok. Akkor számotokra nem jelent különösebben semmit ez a mennyei állampolgárság, a szentekkel való polgártársá létel. Emlékeznetek kell arra, hogy mik voltatok ennélkül, akkor látjátok igazán, mivé lettetek a Krisztusban. És Pál apostol arra az esetre csak, hogyha az olvasói, hallgatói esetleg már nem emlékeznének, egészen nyilvánvalóan és félreérthetetlenül emlékezteti őket. Ti egykor pogányok voltatok, úgynevezett körülmetéletlenek a körülmetéltek szerint. Ti abban az időben Krisztus nélkül éltetek, Izrael közösségétől elkülönítve, és mint az ígéret szövetségein kívülálló idegenek, reménység nélkül és Isten nélkül éltetek a világban. Aki erre emlékszik, aki emlékszik arra a kétségbeesésre, arra az egész emberi lényt átjáró kétségbeesésre, hogy te jó ég, mi van velem, mi lesz velem Isten nélkül, az érzi ennek az igének az örömhírét, ezért tehát nem vagytok többé idegenek és jövevények. Ezek voltatok, de már nem vagytok azok. Szeretett testvéreim, érdemes itt megállni egy kicsit, és elidőzni ennél a néhány szónál. Pál apostol azt mondja, valamikor ti idegenek és jövevények voltatok, az Isten szövetsége, az Istennel való kapcsolat, az Isten országa szempontjából. Idegen. Pál apostol anyanyelvén, és különösen az azt megelőző héber nyelvben, az Ószövetség nyelvén összesen egyetlen egy betű eltérés van. Az idegent jelentő szó és az ellenséget jelentő szó között. A felolvasott igék ugyan görögül íródtak, de a Római Birodalomban. A Római Birodalomban, amelyiknek az alapnyelve a latin volt. A latin nyelven hostis egyszerre jelent ellenséget és idegent. Még egy betű különbség sincsen a kettő között. Ez azt jelenti, hogy a rómaiak számára nem volt ugyan minden idegen feltétlenül ellenség, de minden idegen potenciális ellenség volt. Éppen ezért szigorúan le is szabályozták, hogy az idegenek hogyan élhettek, hogyan mozoghattak, milyen jogaik lehettek a Római Birodalomban. Alapjában véve a birodalomban idegennek lenni hajléktalansággal járt együtt. Az idegennek nem volt saját szállása. Mit csináltak tehát az idegenek? Volt belőlük jó sok. A római jog megkövetelte, hogy egy külföldi, egy idegen mellett legyen egy római polgár, aki, ez volt az első számú gyakorlati kötelessége, szállást biztosított ennek az embernek, de ezen felül, hogyha a külföldinek szüksége volt jogi védelemre, mert például perbe keveredett valakivel, akkor ez a római polgár, latinul az úgynevezett patronus, értjük ezt mi magyarul is, patronusnak nevezzük, ez a latin szó ott van mi magyar nyelvünkben. Szóval a patronus, a pártfogó kellett, hogy az idegen a külföldi jogait a bíróság előtt képviselje. Annak, akinek nem volt patronusa, nem volt pártfogója, az gyakorlatilag jogok nélkül tengette az életét. Bármilyen problémával keveredett volna, igazából egyetlen törvény nem volt, ami mellette kiállt volna. Kedves testvéreim, ez a mai napig alig-alig változott, ami a modern országainkban is. És nem csak arra utalok itt, hogy ha visszatekintünk 25-30 évvel ezelőtti időkre, akkor magyar állampolgároknak a legtöbb nyugati országban nem lehetett belépni úgynevezett meghívó levél nélkül. Amikor az ország egyik állampolgára írt egy levelet, ami már a határon, a határőröknek a tudtára juttatta, hogy az illető fogadják valahol, hogy az illető nem csak jön ebbe az országba és hajléktalan lesz. Van valaki, akihez megy ebben az országban, és ez a valaki vállalja érte a felelősséget. Legjobb tudomásom szerint Romániában sem lehetett bejutni ezelőtt akár 20 évvel sem másként, csak így ilyen meghívó levélben. Kellett egy patrónus. De nem erengjünk a múltba. Hogyha én itt elővenném a svájci személyigazolványomat, abba egy helyütt be van gépelve, hogy az én Svájcban való tartózkodásom oka és célja, az így hangzik, Ehemann eine Schweizerin. Amint ezt meglátják a svájci hatóságok, engem úgy kezelnek, mint bármelyik született svájcit. Munkavállalás szempontjából, adózás, nyugdíjpénztár, biztosítások, bármilyen más szempontból engem úgy kezelnek, mint egy született svájcit. A népszavazásokon engem még nem kérdeznek meg, ez nem tartozik hozzá, de egyébként ami a gyakorlati élet lehetőségeket illeti, nekem ugyanazok a lehetőségeim és jogaim vannak, mint egy született svájcinak. Egyetlen egy dolog tartozik ehhez, hogy nekem évente bizonyítanom kell, hogy a házasságunk valóban létező házasság, és hogy én kapcsolat, és hogy továbbra is házasságban élek a feleségemmel. Ebben az értelemben ő az én patrónusom, latinultalán patrónának mondanánk. Én gyakorlatilag az ő jogait élvezem itt Svájcban. Hogyha a mindenható Isten óvjon meg minket ettől, bármilyen oknál fogva, ami házasságunk megszűnne, elvesztenék mindent. Én azért élvezem ezeket a jogokat itt Svájcban, mert hozzá tartozom. Egyébként idegen lennék. Ugye látjuk, testvérek, ebből a szempontból tényleg nem sokat változott a világ a római birodalom óta. Pál apostol azt mondja, ti valamikor jövevények voltatok, nem csak idegenek. Itt azért elmondanám a görög szót, nem azért, mert én igazán szeretek görögöt tanítani szószékről, de szeretem felhívni a testvérek figyelmét arra, hogyha valamit tudnak görögül, már pedig ezt a szót tudjuk. A jövevény görögül ezt jelenti par oikos. A magyarországi római katolikus egyházban időnként úgy utalnak a papra, mint parókus. Par oikos, parókus. A magyarországi református egyházban a lelkész lakást a mai napig parókiának hívják. Ez a szó, ez innen jön. A görög tő gyakorlatilag ennyit jelent, hogy valami mellett lakni. Valószínűleg őseink, magyar református őseink ezért nevezték el a lelkész lakást parókiának, parhoikiának, mert a parókus lelkész volt az, aki a templom mellett lakott. Ezzel együtt a szó legelterjedtebb jelentése mégiscsak jövevény. Szeretett testvéreim, ez azt jelenti, hogy minden egyes keresztény gyülekezetben van legalább egy jövevény. Ez a lelkész. És hogyha a testvérek ezt nem hiszik, akkor gondolják csak végig, hogy önök személy szerint hány lelkészt láttak csak itt a lucerni magyar nyelvű gyülekezetben jönni és menni. Magyarul egy nagyon-nagyon negatív értelmű szó, de innen jön. A lelkészek ebben az értelemben jött-mentek a gyülekezetben. Jönnek, aztán mennek. Van, aki néhány év után, van, aki 20 év után, de akkor is előbb-utóbb elmegy. Aki marad, azok a gyülekezeti tagok. És hogyha az ember időnként igazán idős gyülekezeti taggal emlékszik, vagy beszélget, akkor ezek a gyülekezeti tagok fel tudnak idézni időnként 6-7 lelkészt, akik az ő gyülekezeti tartózkodások alatt jöttek, aztán elmentek. Kedves testvérek, Pál apostol szerint idegenek és jövevények voltunk mindannyian az Isten szövetségében, akik nem a zsidó népből születtünk. És ebben az értelemben az egész magyarság idegen és jövevény az Istennel való szövetség szempontjából. Ebben az értelemben bizony ránk is igaz az, hogy amit itt Pál apostol az ő efézusi hallgatóinak ír, akik között alig-alig lehettek zsidó származású keresztjének. Az ott keresztény élet emberek legnagyobb része görög, római, és még ki tudja, mi minden származású lehetett, de alig-alig zsidó származású. Ezért írhat hát nekik, ti abban az időben Krisztus nélkül éltetek, Izrael közösségétől elkülönítve, mint az ígéret szövetségeink kívülálló idegenek. Reménység nélkül és Isten nélkül éltetek a világban. Ebben az értelemben a zsidóság nem élt Krisztus nélkül. Ebben az értelemben a zsidóság az ígéret szövetségében élt. És ez nem jelenti azt, hogy a Krisztusban adott szövetség, és már ennek az ígérete nem vonatkozott senki másra, csak a zsidóságra. De ez azt jelentette, hogy erről az ígéretről csak a zsidóság tudott. Ezeknek a görög, római származású embereknek Krisztus előtt senki nem hirdette az ígéretet. Ők nem tudtak róla, ők nem vártak senkit, ők nem várták az Istennek a szabadítását, ők nem várták az Istennek a messiását és a Krisztusát. Ők nem tudtak erről az egészről. Ezért írhatja Pál, hogy ti az ígéret szövetségén kívülálló idegenek voltatok. A zsidóságnak abban az értelemben mindig is volt Krisztusa, hogy ők legalább az ígéretet kapták. Ők legalább vártak rá. Sokszor teljes szívvel, máskor egyáltalán nem, de az ígéret nekik adatott. Ti, mondja Pál, idegenek voltatok, mert ti nem is tudtatok az ígéretről. Nektek nem volt semmiben sem reménykednetek. Nektek nem volt senki, akit vártatok. És ezért írhatja a továbbiakban Pál, ti reménység nélkül és Isten nélkül éltetek a világban. Nektek reményetek sem volt. Szeretett testvéreim, hogy mit jelent ez az idegennek létel az Isten országában, ezt a másik felolvasott ige szakasz gyönyörűen bemutatta. A Máté írása szerint való evangélium 15. fejezetéből szólt a lekció, ahol Jézus Tírus és Szidon területén a kánaáni asszonnyal találkozott. És emlékszünk, hogy Jézus hogyan beszélt ezzel az asszonnyal? Mielőtt még a keresztre került volna? Mielőtt még meghalt volna az egész világért, nem csak a zsidóságért? Először is sehogy. Amikor az asszony még csak távolról kiáltozik, akkor Jézus egy szót sem válaszol neki. Hanyagolja ezt a kiáltást. És amikor elkezdik nyüstölni őt a tanítványai, hogy bocsásd el őt, értünk kiáltozik. Amikor oda esik a lába elé az asszony, és megragadja őt, és ezt mondja, Uram, segíts rajtam. Akkor a válasza ennyi, nem jó elvenni a gyermekek kenyerét, és odadobni a kutyáknak. És csak amikor ez az asszony elfogadja ezt a helyzetet, igen, Uram, így kezdődik az ő válasza. Igen, Uram, de tudod, a kutyák is esznek azokból a morzsákból, amit a gyermekek kapnak. És nekem egy morzsa abból, amit te adsz, az az én lányomat már megmenteni, én csak egy morzsát kérek. De látjuk, testvérek, mi előtt bekövetkezne ez, amiről Pál apostol olyan tisztán és világosan ír, megbékéltette mindkettőt, a szövetség népét és a szövetségen kívülálló népet, egy testben az Istennel, mi után a kereszt által megölte az ellenségeskedést önmagában, és eljött és békességet hirdetett nektek a távoliaknak, és békességet a közelieknek. Szóval mi előtt a kereszt által megölte volna a békétlenkedést önmagában, azelőtt a kánaáni asszonynak semmi esélye sem volt. Azelőtt maga az Úr Jézus Krisztus utasítja őt el, és mondja, tudod, én a gyermekekhez jöttem. Én Izrael házának az elvezett juhaihoz jöttem, te pedig egyszerűen idegen vagy. Én nem hozzád küldettem ebben az értelemben, nem? De mi után a kereszten megölte az ellenségeskedést. Ebből a két ellenségeskedő népből, az Isten szövetsége népéből és az azon kívül álló teljes emberiségből egy népet teremtett önmagában. Az egyháznak a Jézus a fundamentuma, énekeltük az előbb, és énekeltük ezt is, kihívott minden népből egy lelki népet itt. Itt egy Úr egy keresztség és egy hit egyesít. Ezt tette az Úr Jézus Krisztus. És hogy mennyire nem volt túlzás a két nép közötti ellenségeskedésről beszélni, egy dologra szeretném csak felhívni a testvérek figyelmét. Régészeti leletek egyértelműen bizonyítják a Jézus korabeli jeruzsálemi templom legbelső udvarát, azt a helyet, ahol áldozatot lehetett már bemutatni, egy fal vette körül. A templom több fal gyűrűből állt, egy kisebb városrészt képzeljünk el templomnak, ne egy ilyen egytermes szentét, mint ahogy mi templomban gondolkodunk. És ezen a legbelső falon, a kapu mellett ott állt egy görög és latin nyelvű hatalmas tábla, amely minden pogányt figyelmeztetett arra, hogyha ennél a pontnál tovább mennek, akkor halálbüntetésre számíthatnak. Ha ti az Isten elé akartok jönni, és nem tartoztok a szövetség népéhez, egy pontig jöhettek, de egy ponton túl nem. Az nem a tiétek. Ti idegenek vagytok. A római helytartók nem léptek be a jeruzsálemi templomba. A zsidók minden kockázatot vállalva lemészárolták volna őket. Azok a rómaiak, akik beléptek, azok a belépés után rögtön el is pusztították az egész templomot. Lerombolták a porrá, a földdel tették egyenlővé. Idegenek voltatok, de voltatok, és ez itt a jó hír. Ez a mai örömüzenet, szeretett testvéreim. Ez az, amit mi az Úr Jézus Krisztusban kapunk. Nem vagytok többé idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek. Szeretett testvéreim, az Isten országa nagyon sok tekintetben olyan, mint bármelyik másik ország. Az Isten országában az ember lehet turista. Ó, vannak turisták, akik évről évre visszajárnak ugyanarra a helyre. Vannak turisták, akik egyáltalán nem tiszteletlenül, sőt, az adott ország értékeit, rendjét óriási tisztelettel körülvéve jönnek el újra és újra, de soha nem kötelezik el magukat ez iránt az ország iránt. Soha nem vállalják föl azokat a kötelességeket, és ezzel együtt soha nem kapják meg azokat a jogokat, amit az ország állampolgárai bírnak. És lehet egy országra hatalmas, óriási tisztelettel tekinteni. És lehet oda minden egyes adandó alkalommal örömmel visszamenni, anélkül, hogy az embernek eszébe se jut, hogyha az embernek eszébe se jusson ott maradni, elkötelezni magát ezért az országért. Isten országában is vannak turisták, kedves testvérek, akik jönnek újra és újra, esetleg gyönyörű szavakkal beszélnek Isten országa rendjéről, Isten szeretetéről, és hogy milyen jó dolog Isten közelében lenni, aztán elmennek megint annélkül, hogy bármiféle elkötelezettséget vállalnának. Ahogy bármelyik világi országban, Isten országában is lehet menekültnek lenni. És félre ne értsenek a testvérek. A Szentírás teljesen egyértelművé teszi, van hely Isten országában menekültnek. Van hely Isten országában mindenkinek, akit baja, nyomorúsága hajt Isten atyai karjaiba. De ami mindenható Istenünk, nem szeretné azt, hogy mi menekültek maradjunk. Hogy abban a pillanatban, amint bajunk és nyomorúságunk véget ér, visszatérjünk oda, ahonnan jöttünk. És talán jövünk megint, akkor, amikor szenvedés tör ránk. Talán jövünk megint, akkor, amikor a kétség újra úrrá lesz a szívünkben. De abban a pillanatban, hogy béke van, megyünk vissza. Vannak menekültek Isten országában, de menekültnek megmaradni egy életen át. Nem ez az, amit a mi mindenható Istenünk számunkra elkészített. Amit ő akar, az teljesen egyértelműen ez, legyetek polgártársai a szenteknek. Amiről Pál apostol beszél az efézusi hívőkhöz fordulva, az ez. Lehet, hogy ti menekültek voltatok valamikor, de most már a Krisztusért állampolgárok vagytok Isten országában. Most már egyenrangúak vagytok azokkal, akik az ígéretet kezdettől fogva megkapták és birtokolták bizonyos értelemben. Sosem volt a sajátjuk az ígéret. Ők voltak az ígéreté. Most már egyenrangúak vagytok a Krisztusért, aki jött és békességet hirdetett közelieknek és távolieknek. Szeretett testvéreim, ez a mai ige szakasz arra hív mindannyiunkat. Vizsgáljuk meg Isten országához való kapcsolatunkat. Kik vagyunk mi? Turisták Isten országában? Tényleg tisztelve, szeretve és élvezve ezt az országot, Isten hatalmát? De vajon elköteleztük-e magunkat? Vajon megtettük-e azt a lépést, hogy ide szeretnék tartozni életem legutolsó percéig, legutolsó szívdobbanásomig, és azon túl mindörökké? Vajon vállaltuk-e, elfogadtuk-e a polgároknak járó jogokat, és az ezzel járó kötelességeket? Szeretett testvéreim, lehetünk mi magunk is menekültek, és ha fájdalom, félelem, kétségbeesés vezet téged a Krisztushoz, Isten hozott. Jó helyre jöttél. Akkor ismerd meg őt. Igyekezz megismerni őt, aki neked most menedéket ad, egészen személyesen. Keresd őt, és az őt keresőnek ígéret legyen erő számodra. Aki keres, az talál, és a zörgetőknek megnyittatik. Szeretett testvérem, hogyha te és én úgy állhatunk meg itt, mint akikre már szó szerint így múlt időben igaz az Efézusi Levél második fejezetének 19. verse, nem vagytok többé idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek és házanépe Istennek, akkor mondjuk együtt, hálás szívvel, köszönjük neked Krisztus. Köszönjük a keresztet, ahol megölted a békétlenkedést ember és ember, Isten és ember között. Köszönjük neked a keresztet, ami számunkra megnyitotta ezt az országot. Köszönjük neked, hogy tiéd lehetünk. Amen.